Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy elevenítsd meg számunkra, különösen Biblia vasárnapján számunkra az igét. Add, Urunk, hogy egészen a szívünkig hatoljon. Te látod a mi életünket. Látod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Kérünk azért, hogy incs, fegy, bíztas, bátoríts ebben az órában. És add, Urunk, hogy gazdagabban tudjunk elmenni, mint ahogy jöttünk. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ámosz próféta könyvének 7. fejezetében, a 10. verstől a 15. versig a következőképpen. Ezt az üzenetet küldte Amaciá, Bétel papja, Jeroboámnak, Izrael királyának. Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Mert így beszél Ámosz, fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Ámosznak viszont ezt mondta Amaciá, te látnok, menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd meg kenyeredet, és ott prófétálj. Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Ámosz így válaszolt Amaciának. Nem vagyok próféta, sem próféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Menj, és prófétálj népemnek, Izraelnek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ezt a vasárnapot, ahogy említettem az istentisztelet elején, a köszöntésben, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapot, a Biblia vasárnapjának is nevezzük. Az igehirdetési alapigénk is a prófétai szóra, a hirdetett igére, Isten üzenetére, szavára fókuszál. Valljuk és hisszük, hogy a legtöbb nyelvre lefordított, a legnagyobb példányszámban eladott könyv nem bestseller, hanem az élet igéje, az örök élet beszéde. És ebben a könyvben, amelyet Szentírásnak hívnak, ebben a könyvben megismerhető Isten. Megismerhető Isten, sokan azt mondják, hogy Istent nem lehet megismerni, és ha létezik is a messzi távolban, akkor kiismerhetetlen, de csak az mond ilyet, aki nem akarja megismerni, mert ebben a könyvben Isten bemutatkozik, mindent elmond magáról. Egyszer olvastam egy ilyen mondatot, és engem ez úgy megragadott, hadd idézzem. A Biblia egy olyan könyv, ahol a szerző szerelmes az olvasójába. Isten szereti az embert, és azért adta a Bibliát számunkra, hogy megismerhető legyen belőle. Egy olyan szerelmes levelet írt, amelyben arról beszél, hogy mi mindent tett meg, érted meg, értem, hogy mennyire szeret, hogy hogyan érez irántunk. Aki tehát Istent meg akarja ismerni, az ne a mondottak alapján, ne a természet alapján, ne az univerzum alapján, a mindennapi élet alapján tegye meg, hanem a Biblia alapján, az ő szaván keresztül. Mert tudjátok, a Biblia, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, a Biblia, a felső képet látva, ugye az van odaírva, hogy read me, azaz olvas. A Biblia ilyen módon semmilyen hatással nem lesz rátok, nem lesz a ti életetekre, ha a polcon porosodik, De aki olvassa rendszeresen, az Isten előtt felfedi önmagát, kijelenti önmagát, megérteti magát vele, és megváltozik az olvasó élete. A Szentírás, ahogy valaki egyszer mondta, kenyérnek kaptuk mindennapi használatra, nem tortának különleges alkalmakra. Ahogy a kenyér is mindennapi eledel, úgy legyen az Isten igéje is mindannyiunk számára mindennapi eledel. Ez a mindennapi kenyér elégíti meg az ember szívét, lelkét, tölti be a mindennapjait. És ezért fontos számunkra a Szentírás, mert Isten kenyere és az ember tápláléka. Ahogy táplálék volt az Ószövetségben a manna az emberek számára, úgy táplálék a ma embere számára a Biblia is, Isten igéje. Isten az ő igéjét sokféle formában közli az ember felé, az Ószövetségben használt prófétákat, az Új Szövetség korában apostolokat, később használt igehirdetőket, lelkipásztorokat, de minden időben használt laikusokat, akikben hitet ébresztett, akik lehet, hogy tanulatlanok, iskolázatlanok voltak, de hatalmas felülről jövő bölcsességgel hirdették a Jézusról szóló evangéliumot. Ez az ószövetségi történet arra mutat rá, hogy nem a tanultak, az iskolázottak, a papok kiváltsága az evangélium hirdetés, jelen esetben a prófétálás, hanem Isten bárkit, bármilyen korban, bármilyen helyzetben fel tud használni. Ahhoz, hogy megértsük ezt az ószövetségi történetet, kell egy kis történeti hátteret is tudnunk arról a korról, Ámosz idejéről. A történészek a rendelkezésükre álló dokumentumok és források alapján tulajdonképpen évre pontosan meg tudták határozni a királyok uralkodási időpontjait. Izrael történelmét, királyok uralkodásait, a különböző harcokat, háborúkat évre pontosan megtudhatjuk. Ámosz próféta működése tulajdonképpen egészen pontosan behatárolható. Így kezdi a próféta, Ámosz könyvének első fejezetében, az első versben idézem, Ámosz beszédei, aki a tékoai pásztorok közé tartozott, ezt látta Izraelről, Uzziának, Júda királyának és Jeroboámnak, Juás fiának, Izrael királyának az idejében, 2 évvel a földrengés előtt. Izrael és Júda ketté szakadását követően Roboám és első Jeroboám vette át az uralmat Krisztus előtt 932-ben. Ámosz próféta idején délen Júdában Uzziás király uralkodott Krisztus előtt 779-től 737-ig, északon Izraelben második Jeroboám Krisztus előtt 783-ban lépett trónra, és Krisztus előtt 742-ig uralkodott. Ezt az időszakot egészen pontosan le tudjuk szűkíteni, ahogy Ámosznak pontosan mikor is volt a működési ideje. Ámosz könyve számtalan helyen, ha kifejezetten nem is szól Asszíriáról, mégis minden alkalommal a folyton növekvő és nyugatra terjeszkedő asszír birodalomra gondol, mint amely eszköz lesz az Úr kezében. Eszköz lesz az Úr kezében arra, hogy megdöntse Izrael és az ő hatalmasainak hatalmát. Ez az idő körülbelül Krisztus előtt 760 és 750 körülre tehető, a damaszkuszi szír királyság ereje meggyengül, és ezzel Izrael ereje pedig megerősödik. Izrael országának fényes felvirágzása arra enged következtetni, hogy amikor Ámosz próféta fellépett, a diadalmas hadjáratok már befejeződtek, és Izrael népe nem csak győzelemre tekinthetett vissza büszkeséggel és nemzeti hiúsággal, hanem élvezte is már a győztes háborúk gyümölcsét, a külső ellenségtől nem zavart béke áldásait. Izrael legyőzte Szíriát, és újabb ellenségtől már nem kellett tartania, mert Asszíria még nem fenyegette. És ilyen körülmények között megy Bételbe Ámosz, a tekoai pásztor. Tekoa Jeruzsálemtől körülbelül 20 kilométerre fekszik, és azért küldi őt az Úr, hogy hirdesse ott az ő elközelgő ítéletét. A felolvasott ige szakaszunk elmondja, hogy Ámosz prófétának Amaciával, Bétel főpapjával összeütközése van. Ámosz egy tanulatlan, iskolázatlan, elhívott próféta, Amaciá pedig egy tanult, iskolázott főpap, és összeütközésük van. A történet szerint Amaciá főpap feljelenti Ámoszt II. Jeroboámnál, Izrael királyánál, hogy lázadást szít beszédeivel a nép között. Általános történeti szempontból Uzziás és II. Jeroboám uralkodás alatt mind a két ország hatalma tetőpontján állott. Rendkívül erős volt ez a két ország. Ha röviden szeretném összefoglalni a két ország lelki helyzetét azonban, akkor néhány ige segítenek a megértésében. A Királyok könyve, vagy éppen Ézsaiás könyve, Ámosz beszámolója segít, hogy lássuk-e két országnak a lelki állapotát, mert a kettő különbözik egymástól, lehet, hogy egzisztenciálisan, lehet, hogy hadviselés szempontjából egy erős, stabil ország, Júda és Izrael, de a lelki állapota mind a két országnak romokban hever. Uzziás hívő ember volt ez a király, azt olvassuk róla, hadd idézzem, azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja Amaciá tette. Azonban kompromisszumokat kötött, a hit útján megalkuvó ember volt, és így folytatja a negyedik verstől, csak az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és töményezett az áldozó halmokon, az Úr megverte a királyt, és poklos lett halála napjáig. Júda külső jóléte és felvirágzása együtt járt a belső lelki romlással. Ézsaiás proféta elhivatása Uzziás halálának esztendejében történt, aki így írja le Júda és Jeruzsálem lelki romlását, hadd idézem Ézsaiás 3:9-et, mert megromlott Jeruzsálem és Júda elesett, mert nyelvük és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az ő dicsőséges szemeit ingereljék. Arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák, jaj lelküknek, mert maguk szereztek maguknak gonoszt. És megerősíti ezeket az igéket Ámosz szavai, amikor nem csak Izrael, hanem Júda eljövendő büntetését is hirdeti bűnei miatt, mert Júda lakói, és most hadd idézzem Ámosz 2-t, így szól az Úr, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Júdának, mert megvetették az Úr törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit. Téveigésbe vitték őket bálványaik, amelyeket elődeik követtek. Ezért tüzet bocsátok Júdára, és az megemészti Jeruzsálem palotáit. A teljesség igénye nélkül, mert sok-sok ilyen igét hozhattam volna, de ezek a proféciák ismerik a történelemből, hogy nem sokra rá be is igazolódtak, be is következtek. Mert Isten nem a levegőbe beszél, és vegyük nagyon komolyan az Istennek a szavait, vegyük nagyon komolyan az Istennek a proféciáit, mert mind-mind egytől egyig be fog következni, vagy már bekövetkezett. Mert Isten nem a levegőbe beszél. Ha Júde országáról megállapíthattuk, hogy felvirágzott Uzziás uralkodása alatt, akkor még inkább elmondhatjuk azt Izrael országáról II. Jeroboám uralkodásával kapcsolatban. Sok-sok sikeres, győzelmes hadjárat van mögötte, a nép élvezi minden sikerének a gyümölcsét, zavartalan a béke és jólét töltötte el a nép lelkét. És mindezek ellenére azt olvassuk a királyról, hadd idézzem, 2 Királyok 14-et, azt tette, mármint II. Jeroboám, azt tette, amit rossznak lát az Úr. nem tért el Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Második Jeroboám uralkodása tehát csak külsőleg jelentette Izrael felvirágzását, a külső jólét és felvirágzás mögött ott rejtőztek azok a belső lelki romlások vallási, erkölcsi és társadalmi tekintetben, amelyeknek nagyszerű rajzát találhatjuk éppen Ámosz könyvében. Izrael népe csak külsőségekben, ünnepek megtartásával és áldozatok bemutatásával tisztelte az Urat, de nem kereste őt szíve szerint, nem kereste a jót, hanem a gonoszt. A szent helyek, Bétel, Dán, Gilgál, Beérsebe, a belvány imádás központjai, oltárai a bűn helyei lettek. Tudjátok, Izrael legnagyobb tévedése az, amikor azt hiszi, hogy Isten tiszteletével megnyeri az Urat, holott a külső, pompás, fényűző, de lélek nélküli ünneplések teljes ellentétben vannak azzal, amit Isten kíván. És ma ugyanezt látjuk, ma ugyanezt tapasztaljuk. Megjelennek ilyen másnapos keresztjének, legalábbis azok, akik magukat keresztjének vallják, eljönnek karácsony másnapján, meg eljönnek húsvét másnapján, megtelik ez a csodálatos templom, és azt hisszük, és elhitetjük magunkkal, hogy Nyíregyházán sok a keresztjén. Elhitetjük magunkkal, hogy ez az ország keresztjén. Pedig nem. Nem keresztjén. Elhitetjük magunkkal, hogy az ünnepeink milyen fényűzőek. Elhitetjük magunkkal, és nyilván nem szeretném ellentétbe állítani, ne értsétek félre, de ez a szép templom, ez most már pompázik, mert föl van újítva, és elhitetjük magunkkal, hogy ez a fényűző templom azt sugározza a város felé, meg az ország felé, hogy milyen erős és milyen stabil a kereszténység, milyen erős és milyen stabil ez az ország, mert keresztény ország. És becsapjuk magunkat, és elhitetjük magunkkal, és hazudunk magunknak, és hazugságba ringatjuk önmagunkat. És így volt ez Izrael idejében is, Júda idejében is, Izrael így volt ez második Jeroboám idejében és Uzziá király idejében is, hogy elhitették magukkal, hogy fényűző országban élhetnek, hogy vannak külső békék, hogy nincsen háború, hogy jólét van, és akkor minden rendben van. De Isten azt mondja, hogy utálom és gyűlölöm az ünnepeiteket. Mert külsőleg mindent rendben tartotok, csak ott van belül az a romlás, az az erkölcsi fertő, ami a ti életetekben ott van. És drága testvérek, lehet erről őszintén beszélni, hogy lehet, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, csak lehet, hogy az a belső romlás ott van a házaitok falain belül, ott van a ti életetekben, ott van a szívetekben. Hogyha a monitoraitok tudna beszélni, hogy mit néztek, hogy mennyi pornó dolgot, és hogy mennyit hazudnak az emberek, hogy mennyit lopnak, és lehetne sorolni, akkor az ember rádöbben arra, hogy ugyanaz a lelki fertő van most is, mint ami akkor volt. És Isten azt mondja, hogy gyűlölöm az ünnepeiteket. Mert kívülről tetszelektek, de belülről minden romlik. És így volt ez Izrael idejében is, és Júda idejében is. Egy jó társadalmi analízis, amit olvashatunk az 5. fejezetben, Ámosz próféta 5. fejezetében, hadd idézzem, gyűlölik azt, aki megfedi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök és vétkeitek, mély nagyok, sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ez volt a társadalmi helyzet, Isten ezt az analízist, ezt a diagnózist állítja fel, azt mondja, hogy ilyenek vagytok. És ebben a helyzetben és ilyen körülmények között, ilyen történelmi háttérben hívja el ezt a pásztorembert a nyáj mellől és a füge termesztőt a gazdaságból, Ámoszt, hogy laikusként, hogy tanulatlanként, iskolázatlanként, de mégis az Isten által elhívottként hirdesse a főpapnak, hirdesse a királynak, Izrael és Júda népének a megtérést és az ítéletet. Azt hirdeti Ámosz, hadd idézem, ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek Istene a neve. 5. fejezet, 27. verse. Vagy 6. fejezet, 7. verse. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Vagy a 6. fejezet, 14. verse. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr, a seregek Istene, amely sanyargat benneteket a Hamádba vezető úttól le az Arábá völgyig. Vagy a 7. fejezetben. Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földjéről. Isten olyan részletességgel elmondja Ámoszon keresztül, hogy mi vár az ő népére, ha meg nem változik, ha meg nem tér vallási és szociális bűneiből. Isten szerető intéssel, figyelmeztetéssel tudatja a néppel, hogy mi vár rá. Isten elmondja őszintén, többször is elhangzik. Ézsaiás próféta könyvében is annyi ilyen profécia van, annyi ilyen diagnózis. Isten azt mondja, jaj azoknak, akik azt mondják a jóra, hogy rossz, és a rosszra azt, hogy jó. Akik azt mondják, hogy a világosság sötétség, és a sötétség világosság. Akik azt mondják, hogy a keserű édes, és az édes keserű, jaj azoknak. És ebben az időszakban ez van. És drága testvérek, a 21. században nem ugyanezt tapasztaljuk? Korunkban, itt 2021. október 24-én, hogy a rosszra azt mondják, hogy jó, a jóra azt, hogy rossz. Hogy a keserű édes és az édes keserű. Hát mi megy ebben a világban? Nem gondolom, hogy nagyon sokat kellene erről beszélnem, mert tudjátok, hogyha kinyitjátok a szemeiteket, és hogyha a szívetekre teszitek a kezeteket, és őszinték vagytok magatokhoz, akkor látjátok azt, hogy ami most megy, az ékes példája annak, amiről az Isten igéje beszél. És akkor csodálkozunk, hogy bekövetkeznek azok a dolgok, amelyeket olvasunk az igében. Isten részletességgel elmondja Ámoszon keresztül, hogy mi vár az ő népére. A főpap, Amaciá pedig ahelyett, hogy önérzetét, pozícióját hátrébb helyezné, és figyelne arra, hogy Isten egy egyszerű pásztorembert is felhasználat figyelmeztetésében, hisz volt már rá a történelemben példa, nem, ő egyszerűen el akarja távolítani Ámoszt. És ilyen az, amikor valakinek annyira megkeményedik a szíve, hogy mindenre érzéketlen, mindenre siket lesz. Amikor csak magával, amikor csak a pozíciójával, az egzisztenciájával foglalkozik valaki, akkor lelkileg ennyire siketté, ennyire vakká válik. Az egyház történelemben is hányszor vált siketté és vakká az egyház, a papjaink és a lelkipásztoraink, a gyülekezeti tagjaink, amikor nem hallották meg az Isten feddő beszédét. És drága testvérek, nem akarok szeretetlen lenni. És lehet, hogy édesanyám is hallgatja ezt a prédikációt, sőt a feleségem is a legnagyobb kritikusom. Lehet, hogy talán keménynek hangzik mindaz, ami elhangzik a számból. De higgyétek el, hogy emögött a keménység mögött, amit Isten is mond, emögött mindig a szeretet, az óvó, féltő szeretet van. Hogy az az út, amin járnak az emberek, az nem jó, az nem helyes. Mert súlyos következményei lesznek, és emberek nem számolnak a következményekkel. Amaciá sem számolt a következményekkel, pedig Isten elmondta Ámoszon keresztül, hogy mi lesz a következménye. Amaciá főpapnak értenie kellett volna az isteni szóból, de nem értett, és ezért hangzott az ítélet Ámosz szájából, hadd idézzem. Ezért így szól az Úr, mondja Ámosz Amaciá főpapnak. Feleséget parázna lő lesz a városban. Fiaid és leányait fegyver által esnek el, földedet fölosztják mérőzsinórral, te magad tisztátalan földön halsz meg, Izrael pedig fogságba megy földjéről. Ez egy ítélet, drága testvérek, ami még nem következett be. Amacia még ott akkor abban a helyzetben megtérhetett volna, lehullhatott volna az a lepel, de nem tette, mert kemény volt a szíve. És nem tért meg se Amacia, sem a nép akkor ebből, úgyhogy 40 év múlva, gondoljatok bele, 40 év múlva, 722 és 721, ez egy nagyon fontos dátum, amit jegyezzünk meg Izrael történetében, bekövetkezik az, amiről Krisztus előtt 760 táján Isten Ámoszon keresztül üzent a népnek, beteljesedett, mert a királyok könyvében egészen pontosan leírja, hogy hogyan történt mindez. Hadd idézzem. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hóseá uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izrael pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halachban, és a Hábornál, Gózán folyójánál meg a médek városaiban. Végül is az Úr eltávolította színe elől Izraelt, ahogyan megmondta szolgái a proféták által. Ezért került fogságba Izrael a maga földjéről, Asszíriába, mindmáig. És ez volt az a fogság, ahonnan nem tértek vissza, mert a babiloni fogságból, hogyha van annyi történelmi ismeretünk, akkor tudjuk, hogy a babiloni fogságból vissza engedte Cirusz király a fogságba esett népet. De Asszíriából nem. Ott maradtak. Hogy igenis nagyon súlyos következménye lett annak az engedetlenségnek, ahogyan megkeményítették a szívüket az emberek Isten felé. De tudjátok, olyan nagy kegyelem, amikor Isten szól a prófétái, igéi által az övéihez. Még ha keményen is, ha leleplez is minket, még ha ítéletet hirdet is, még ha kemény szavakkal észre akar téríteni, az is a kegyelem munkája, mert a megtérés lehetőségét kínálja fel. Amaciának is ott az utolsó pillanatban Isten megadta a lehetőséget Ámosz prófétán keresztül, amikor hallotta azt a súlyos ítéletet, hogy visszaforduljon, de nem tette. Nem tette Amacia. Ha a nép nem engedelmeskedik, ha megkeményíti a szívét, ha ellenáll még akkor is, ha Isten népe, annál inkább megkapja a maga büntetését. Mert Isten nem tűri a bűnt és a figyelmeztetést, ami az ő szeretetéből fakad, nem követi bűnbánat és megtérés, akkor az ítélete bekövetkezik. Na ez az, amit sokan el akarnak hallgatni, még a lelkipásztorok is, még az egyház is, hogy nem mernek beszélni arról az Istenről, akinek van ítélő arca is. Csak a kegyelmes Istenről, hogy Isten szeret. És ma egy szlogen a 21. században, ebben a humanista világban, hogy Isten szeret, hogy Isten mindenkit szeret. És a legnagyobb szeretete az ebben a világban, hogy a bűnt megtűri, a homoszexualitást, a parázsasságot, a házasságon kívüli szexualitást, a lopást, a csalást, a hazugságot, a korrupciót. Azt gondolják emberek, hogy ezt lehet következmények nélkül tenni, mert ebben a humanista világban azt mondják, hogy Isten szeret. De ne keverjük össze azt, hogy Isten szerető Isten azzal, hogy a bűn felett szemet huny. Mert Isten nem huny szemet a bűn felett. Nem huny szemet a felett, amit én engedetlenségből teszek. És ma ez a világ erre épít. És a szerető Istent akarja megmutatni az ő képét, és nem mer arról beszélni, hogy Isten ítélő Isten is. Hogy az lesz a vége, amit itt olvashatunk a 2 királyok 17-ben. Nem merünk arról beszélni, hogy igenis a bűn olyan mély fogságba viszi az embert, olyan mélységbe taszítja, annyira meg tud keményedni az ember szíve, hogy már vissza se tud fordulni. Hogy olyanná válik, mint Amaciá. És hány ilyen Amaciá pap és lelkipásztor van az egyházban is. Hány ilyen Amaciá lelkületű van ebben a gyülekezetben is, a presbiterek között, vagy a gyülekezeti tagok között, akik megtűrik, és nem mernek nemet mondani a bűnre. Amaciá főpap nem vette komolyan Ámoszt, az egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan pásztorembert. Nem vette észre, hogy Isten ezt az egyszerű embert használja, mert lassan mindenki behódolt a hatalomnak, a királynak, és nem volt, aki Isten igéjét, a kegyelem és az ítélet szavát hirdesse és komolyan vegye. Amaciá az úgynevezett bicikli effektust hajtotta végre. Mi ez a bicikli effektus? Felfelé hajlongott, lefelé taposott. Mit is jelentett ez? Felfelé hajlongott, azaz feljelentette második Jeroboám királynál Ámoszt. Hadd idézem az igét. Ezt az üzenetet küldte Amaciá Bétel papja Jeroboámnak, Izrael királyának. Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Felfelé hajlunk, pedig egy főpap volt, akinek kellett volna, hogy legyen tartása, aki kellett volna, hogy ismerje az Isten igéjét, aki kellett, hogy ismerje az Istennek az ítéletét. Felfelé hajlongott, mert beárulta Jeroboámnál ezt a prófétát, Ámosz prófétát. És lefelé taposott, azaz ellehetetlenítette, eltaposta Ámoszt, elzavarta az országból, hadd idézem, menj el innen, mondja Amaciá, menekülj Júdába, ott keresd a kenyeredet, és ott prófétálj. Bételben nem prófétálhatsz többé. És ebben a mondatban talán burkoltan, de mégis benne van, drága testek, hogy Amaciá főpap elismeri, hogy Ámosz proféta volt. Mert azt mondta, hogy itt ne prófétálj, menj haza. Itt ne prófétálj nekünk. Itt ne mondj olyan dolgokat. És ismerünk a Bibliában olyan történetet, amikor a király azt mondja, hogy azért nem hallgatom meg azt a prófétát, Mikaihu prófétát, azért nem hallgatom meg, mert olyat mond, amit én nem akarok hallani. Hány ilyen gyülekezeti tag van? Hány ilyen gyülekezeti tag van? Éppen a héten is fölhívott valaki. Nem ebből a gyülekezetből, de ebből az egyházmegyéből. Beárulta a lelkipásztort, hogy olyat mond a lelkipásztor, amit mi nem akarunk hallani. És szégyelje magát az a gyülekezeti tag. Szégyeljék magukat azok az emberek, akik azért lehetetlenítik el a lelkipásztorokat, meg a prófétákat, mert olyanokat mondanak, amiket nem akarnak ők hallani. Szégyeljék magukat. Erre mondja az Isten igéje, hogy pirulniuk kéne a bűneik miatt, de már nem pirulnak. És milyen nagy probléma. És ehhez képest azokat a lelkipásztorokat űzik el, meg teszik el onnan, mert olyanokat mondanak, amiket az emberek nem akarnak hallani. Eszembe jut egy történet. Presbitérium fölállt, és azt mondta a lelkésznek, lelkész úr, ne prédikáljon a válásról, mert tudja, mi fizetjük a lelkész urat. És aztán a következő héten megmondta, hogy miről ne prédikáljon. Aztán a harmadik héten megint megmondta, hogy miről ne prédikáljon. És sarokba akarta szorítani azt a lelkipásztort. Mert újra és újra emlékeztetni akarta, hogy tőlünk kapja a fizetését. Tudjátok, nagy szeretettel mondom, de az ilyen emberektől mentsen meg bennünket az Isten. Az ilyen emberektől. És az ilyen lelkipásztoroktól, akik hajbókolni akarnak a hatalomnak, meg a hatalmaskodóknak, az ilyen Amaciá lelkületű emberektől, akik inkább hajbókolnak a királynak, és tapossák azt, aki hirdeti az Isten igéjét. Ámosz azonban nem hagyja magát lerázni. Nem hagyja meg az idézőjeles felettesi szó, nincsenek is felettesi viszonyban, mert őt nem ember hívta el és vezényelte ki, hanem Isten állította a szolgálatba és üzent rajta keresztül. Ezért mondja Ámosz, azt mondja, hogy én nem vagyok próféta, és nem vagyok próféta tanítvány, én pásztor vagyok, és fügét termesztek. Ha mai nyelven akarom ezt lefordítani, drága Amaciá, közöttünk nincs jogviszony. Nem vagyunk munkakapcsolatban. Te nem vagy az én főnököm Isten. És lehet, hogy te hajbókolsz második Jeroboám királynak, meg lehet, hogy el akarod hallgattatni azokat, akik hirdetik az Isten igéjét, de Istent nem fogod tudni eltaposni. És meg is lett a következménye, hogy meg kellett halnia ennek az Amaciá királynak, vagy Amaciá főpapnak. És tragikus vége lett az életének. Mert Ámosz próféta hirdeti a megtérés lehetőségét, de nem ijed meg Isten ítéletét hirdetni sem. A szomorú pedig az, hogy Amaciá főpap nem rendül meg a megtérés lehetőségén, és nem ijed meg az Isten ítéletén. És hányan vannak így talán ma is, akik nem rendülnek meg az életrendezés, a megtérés lehetőségén, mert úgy vannak vele, hogy nincs miből megtérni, hogy nálunk vannak úgyis bűnösebb emberek, meg nincs mit rendezni, és miközben megkapargatnánk a felszínt, hogy mennyi elégedetlenség, mennyi engedetlenség, mennyi lázadás van Istennel szemben, mennyi megtűrt bűn, paráznaság, hazugság van az életében, és elhiteti magával, hogy minden rendben. És azt sem rendíti meg, attól sem ijed meg, hogy Isten a bűnt számon kéri, és megtérés bűnvallás nélkül az ítélet lesz. Az ítéletet egyedül bűnbánattal és töredelmes szívvel, megtéréssel lehet kikerülni, egyébként mindenkinek meg és kikerülhetetlen lesz. És ezt vegyük komolyan. Vegyük komolyan, hogy megtérés és bűnbánat nélkül az ítélet meg és kikerülhetetlen lesz. Biblia vasárnapján a megtérés evangéliumát hirdetjük, ahogy Ámosz is hirdette Isten felhívását. Hadd idézzem, Ámosz 5-öt, engem keressetek, akkor életben maradtok, mondja az Úr. Vagy szintén az 5. fejezetben, az Urat keressétek, és életben maradtok. És itt az 5. fejezetben, a jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek Istene, gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót. Jézus Krisztus a bűnbánatot, a bűnbocsánatot hozta halálával, és örök életet hozott a feltámadásával. Ez az evangélium Biblia vasárnapján megrendíthet bennünket, de nehogy úgy járjunk, mint Amaciá főpap, akit semmi és senki nem rendített meg. Éljünk az Isten által felkínált lehetőséggel, mert a kegyelmi idő egyszer lejár, ahogy lejárt Amaciának is, nekünk is lefog, ha idején nem rendezzük és nem rendülünk meg az Isten szaván. És a kérdés, drága gyülekezet, és ezt a kérdést vigyük haza magunkkal. A te életedben mit hoz Isten igéje? Megrendülsz-e Isten szaván, vagy nem rendülsz meg? Amen. Imádkozzunk. Urunk, rendíts meg bennünket igéd által, és ne engedd, hogy a szívünkből kikapkodja az ördög az ige magvait, hanem add, hogy szíven találjon minden egyes szó, minden egyes mondat. Add, Urunk, hogy jó földbe essen, jó földbe hulljon az ige magva, és rendítsen meg bennünket az, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Amen.